Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Magyar Mária Rádió Nemes Egyszerűséggel című műsorát hallgatják. Rigdel Lórán vagyok. Tiszteltel köszöntöm mai vendégemet, Halászi Stefánit.
Nagyon köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm sok szeretettel a hallgatókat.
A Halászi család mintegy 5000 hektáros Győrtől nem messze Pókvár, Mindszent és Néma puszta környékén megtalálható birtokon gazdálkodott. A család impozáns kastélya téten található, amelyet a II. Világháború követően egy ideig az állami erdőgazdaság, majd 1965-től a Honvédelmi Minisztérium használta. A rendszerváltás követően magánkézbe került, jelenleg lovaskastélyszállóként üzemel.
A Fischer család egy nagyon régi magyar család. Ő a címeres nemes levelüket még Mária Terézia előtt kapták, méghozzá 1680-ban első Lipóttól. Ők Moson vármegyéből származnak, Hegyeshalom voltak a birtokok. Mind földbirtokosok voltak, de mind politikusok is előfordultak, mint országgyűlési képviselő, győri királyi ügyés is volt köztük. A címer egy fehér galamb, egy olajággal, és egy fa van a háttérben. A Halászi József ükapám magyarosította a nevét Fischerből Halásziba, de mind a két család a Hegyeshalmit, mint nemesítési előnevet használják. A Halászi Jenő dédapám Csíkcsenneli Csató Gabriellával vett el feleségül, és ez annyiból érdekes talán a hallgatóknak, hogy a Csató név az nyilván ismertebb név Csató Kálmán bácsi miatt, mert hát ő nem csak író és nagy vadász volt, hanem hát ő a Nemzeti Színházat volt fő rendezője, a Nemzeti Színházban is később aztán igazgatója is volt, és sok könyveket írt, filmesítettek is a könyveit. Nekem a kedvenc könyve a Tavasztól tavaszig, ami egy vadász regény, és nagyszüleimék is szerepelnek benne, szóval Halászi Tibor. Halászi Tibor nagyapám 1899-ben született, első fiúként, és még egy pár évvel ezelőtt Stuttgartban még említették, hogy milyen modern módszerekkel dolgoztak ezen a nagy birtokon, amit már említett előbb. Hát ő a Bábai Baj Margitot vette el feleségül. A Bábai Baj család a Borsod vármegyéből származik, és valamikor a 18. században költöztek Győrbe, vagyis Győr vármegyébe. Dédapámtól azt tudom, hogy négyes fogadtal járt Bécsbe, meg Monakóba kazinózni. Na ezáltal nyilván a pokvári birtok is kicsit, hát az nem tett éppen jót a gazdasági résznek a birtoknak, úgyhogy nagyapám, nagyanyámmal nyilván nagyon nehezen dolgoztak azon, hogy tehermentesítsék a birtokot. Déd nagyanyám Szentmartani Radó Margit, őről azt tudjuk, hogy mivel egy dedikált Mikszát könyvünk van, amit neki dedikált Mikszát, hogy Mikszát egy nagy rajongója volt. Szóval úgy látszik, nagyon tetszett a dédanyám. Itt talán még említeném Radó Kálmánt, az én ükapámat, aki szintén nagybirtokos volt, és országgyűlési képviselő, császár és királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos főispán, és Johannita lovag szintén. Ami úgy az egész családban úgy benne van, ez a apukám és Johannita lovag volt. Szóval nyilván Halászi Tibor és Margit felesége, nagyszüleim vezették a birtokokat, amit már hát említett, a Néma, Mindszent és Pokvár birtok volt, és édesapám 21-ben születik egy virágzó jövőre látva. Hát aztán sajnos ezt mind tudjuk, hogy ez nem egészen így sikerült aztán ez a virágzó jövő, sajnos. Ezeket a sok tartozásokat éppen visszafizette nagyapám, akkor hát megjelentek az oroszok, és hát nyilván menekülni kellett a birtokról, amit nagyszüleim egy trekkel, nem tudom, azt magyarul is úgy hívják, hogy trek, hogy a birtokon élő, vagyis a Majorban élő családok egy tenyésztő szarvasmarhákkal, birkákkal és több tonna gabonafajtákkal indultak neki a menekülésnek. Ezeket a dolgokat sajnos a Wehrmacht, amint átlépték a német határt, elkobozták, és kaptak Wehrmacht-sájnokat, ami amivel elküldték őket Berlinbe, hogy majd ottan ki fogják fizetni ezt a elkobozást. Hát azt kell mondanom sajnos, hogy mai napig fizetik, úgyhogy ebből egy büdös fityingőt nem láttak, amiben annyiból tragikus, hogy nem csak a hazájukat vesztették el, hanem még azt is elvesztették, amiből egy új életet tudtak volna kezdeni.
A nagyapja, ha jól tudom, helyettes államtitkár és honvédelmi miniszter volt.
De az anyai rész.
Édesapja és édesanyja között szerelmi házasság volt.
Igen, igen, az egy szerelmi házasság volt.
Elég nagy volt a korkülönbség is, mennyi is volt?
Apukám 21-ben született, és anyukám 52-ben, szóval ottan súroljuk a 30 évet, de... Itt is azt kell mondanom, hogy itt azért nem azt kell látni, hogy egy jóval idősebb férfi egy jóval fiatalabb hölgyel jön össze, hanem inkább azt, hogy ők Stuttgartba ismerték meg egymást 74-be, és ott nem csak a szerelem találkozott, hanem a közös nyelv, a közös háttér, a közös értékek.
Kint szóval, értek ők?
Igen, 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 igen.
Fogságba kerültek?
Hát ők nem, apukám került. Szóval amikor nagyszüleim menekültek a trekkel, apukám eközben, mint katona, fogságba került. Ja. Hát ő 21-ben született, a tatai piaristákhoz ment gimnáziumba, és utána ő a akkori mezőgazdasági egyetemre járt. Uh-huh. És nyilván, hát akkor háború volt, azt hiszem tűzér, gépész, tűzér, valamilyen besorolása, sajnos nem tudom pontosan, és ő fogságba került uh-huh. akkor. És méghozzá Németországban, a Bodeni-tó környékén volt fogságba. Egyébként itt is nagyon érdekes családi esemény van, méghozzá apukám menekült a fogságból. És az volt az egyetlen időszak, amikor apukámnak nem volt bajsza, mert az leborotválta. Úgyhogy tudták a Vörös Kereszten keresztül, hogy a nagyszüleim még Bajorországba tartózkodnak, és nyilván, hogy tudta apám, hogy valahol Bajorország irányába kell menekülni. És egy vonaton ült, és valamikor a bajor semmibe megállt ez a vonat. És apukámmal szembe egy hölgy ült, és azt mondja apukámnak, hát akkor egy fiatal férfi volt, hogy neki most jobb, hogyha leszáll a vonatról, és hát apukám leszállt a vonatról, és elindult az erdőben. És nyilván a lovas emberek, a hallgatók közt fogják tudni, hogyha az embernek saját lova van, akkor azért úgy megismeri a lépteket. És megy az erdőbe, és hallja, hogy jön egy lovaskocsi, és mondja, hogy olyan ismerős ez a trip-trap. És képzeljék el, nagyszüleimek jöttek a lovaskocsival, és lenkével, ez azért fontos, mert ez a kanca egy nagyon fontos szerepet játszott a menekülésnél. Szóval így találkoztak ők Bajorországban, uh-huh. ami ilyen hihetetlen történelmi események vannak, ilyen szörnyű helyzetekben, ilyen tiszta véletlen, és mégis az ember, szóval mai napig nem derült ki, hogy ki volt ez a hölgy, vagy hogy miért állt meg a vonat, persze, hát hogy is derül neki, de hát ezek nagyon, szóval ilyen libabőrös
dolgok. Hát,
hogy
mondani szokás, az angyalok közöttünk járnak.
Én úgy gondolom, igen. Én úgy gondolom, igen. Még a Halászi nagyapára ki szeretném térni, mi sajnos édesanyámmal soha nem ismertük meg, mert hát ő már 61-ben meghalt Kölnbe. Trianon után, amikor nyilván voltak ezek a választások, hova tartozik, akkor nagyapám egy elég magas ember volt, odaállt a fülke mellé, és mindenkinek elkapta a krabancát, aki nem jó helyre rakta a X-ét, a keresztjét, szóval... Én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon struktúrált, érdekes ember lehetett. Rám azt mondják, hogy én a nagymamára hasonlítok nagyon, hogy így természetben. Amit még tudok mesélni a Halászi nagyapáról, ő azért halt meg ilyen korán, 61-ben, mert neki megsérült a szíve, amikor egy paraszt fiúra ráesett egy ilyen kocsi, akkor azt a kocsit ő fölemelte, hogy megmentse a fiút, és abban megsérült a szíve. Mm. És a szíve vitte aztán el 61-ben Kölnbe. Apám és Johanita lovag volt, ez volt egyébként az egyetlen kapcsolat, amit tartott így a, hogy úgymond nemes világba. Szóval szüleim engem se neveltek annyira, hogy ez egy ilyen nagy hangsúly lett volna az életembe. Hát nyilván a gyökerek azok mindig egy fontos szerepet játszottak a nevelésembe, de én úgy gondolom, hogy szüleim inkább egy tisztességes, szorgalmas keresztény embert akartak belőlem nevelni, és ez nem volt a nevelésem központba. Ő még presbiter is volt. Uh-huh. Hát nyilván ez összefügg a Johanita.
Igen.
Ő 74-ben ismerte meg édesanyámat. Édesanyám is nemes származású, nagyapám jogász volt, és ő volt, aki a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkár volt. Nyilván Akkor jöttek a kommunisták, akkor ő utána már csak ilyen alkalmi munkákat végezhetett. Ami részben egy ok is volt, hogy az én nagymamámmal a házasság tönkrement. Az én nagymamámat is említeném, mert ő Unkelhajzer Mária volt, és ő neki a nagyapja Unkelhajzer Károly, aki miniszter volt, horvát és szláv dalmát tárca nélküli miniszter, és a helyettes Horváth Bán, ami szintén hát egy eléggé komoly pozíció.
Hát akkor az 50-es években eléggé megkurcolhatták a családot. Részint hogy származás miatt, részint pedig hát, hogyha ilyen jelentős politikai szerepet is betöltöttek.
Hát ezek nagyon nehéz dolgok, és ez részben az ok is, hogy például nagymamámnak tönkrement a házassága. Nagyapám nem volt hajlandó elhagyni az országot. Nagymamámnak a édesanyja akkor már kim volt Argentínában, ami szintén egy nagyon elegáns régi magyar család, a Fületinci Kelc Malvina, és nagyanyám látta, hogy az ő lányainak nincs jövő. Szóval azt hiszem a anyukámnak a nővére pont akkor volt, hogy az iskola, hogy menjen tovább, és azt hiszem valamilyen gombos gyárba akarták berakni, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Végül is nagyanyám a második férjével, a Dudinszki Pállal, két idegen gyerekkel elindultak Argentína fele. És hogy egyáltalában ők visszajöttek részben, és épségben, azt szerintem egy középvilágcsoda. De hát lehetett volna, hogy édesanyám soha többet nem látja édesapát. És ami nagyon-nagyon...
Az édesanyja ment ki Argentínába?
Igen, nagymamám. Szóval úgy volt, hogy nagymamám a második... Szóval a nagymamám elvált az én nagypapámtól, hozzáment a második férjéhöz, és ők négy gyerekkel elindultak Argentína felett. Ja. Akkor már Argentínába élt az én déd nagymamám. De hát ez nem volt olyan egyszerű, amikor aztán megjelentek a lánya egy idegen férfivel, mert azért nem így képzelte ezt déd nagymamám
sem. És kint is éltek?
Igen, 7 évet voltak.
A szülei is kint éltek Argentinában?
Hát az én apám nem, ő Németországban volt ebben az időben. Anyukám kint volt Argentinában.
Próbálom követni.
Szegény hallgatókat is sajnálom, hogy ez azért elég nehéz követni. Szóval apukám 21-ben született, ő Németországban menekült, anyukám 52-ben, és ő 60-ban hagyta el az országot, hát nyilván édesanyjával, és ők Argentinában mentek az ő nagymamájához, aki már ott teremtett egy új életet. És anyukám aztán 14 évesen jött vissza Európába, de hát ez azért abban az időben ez azért nem volt, annyira, semmi, persze, hogy az ember ráült a repülőbe, aztán puff, elrepülök valahova, hanem tényleg az volt, hogy hát hajóval, és sokat spóroltak, és úgy jöttek vissza Európába, úgyhogy anyukám aztán Kasztelba tudott érettségizni, és így lett aztán Németország, Baden-Württemberg, Stuttgart, és így lett aztán a találkozás 74-ben apukámmal egy farsangi bulin.
És hogy kerültek Magyarországra?
Ők egyáltalán nem kerültek Magyarországra.
Ők nem.
Nálunk az egész család szét van szórva az egész világon, szóval Argentínán, Ausztria, Németország, Luxemburg, Amerika, itt sajnos ez a második világháborúnak az eredménye, és mindig van ez a vita most is Magyarország, hogy kinek nehezebb, az, aki elment, vagy az, aki itt maradt. Én nem merem ezt kommentálni, mert én jó létben nőttem föl, és én vagyok az egyetlen, aki visszajött dolgozni és élni Magyarországon, a családban. Ha valaki menekül és megérkezik, bármennyire integrál, mindig egy idegen fog maradni. A haza elveszítése egy óriási nagy trauma. Ettől függetlenül itt voltak olyan atrocitások, ami nyilván egész életeket tönkretettek, lelkileg, érzelmileg. Szóval én úgy gondolom, hogy leélni úgy az életedet, hogy nem tudsz a szakmáddal foglalkozni, az azért eléggé nehéz. Legalábbis én úgy látom.
Szülei kint élnek Németországban, ön is ott született?
Igen.
És hogy került akkor Magyarországra?
Mi mindig jártunk Magyarországra nyaralni nyáron, találkozni a családdal. És nekem gyönyörű nyaraim voltak másodfokú unokatestvéreimmel, mert mindig vittek pockotásni, meg snecit, meg horgászni, meg a jóig tudja, szóval nagyon szép nyarak voltak a Balatonnál, és így hát az évekkel kiépült egy baráti kör. És a baráti kör felvetette ezt, hogy így felnőtt fejjel aztán, hogy nem lenne kedvem nekem egy kicsit eljönni Magyarországra dolgozni. Őszintén megmondva, egy kicsit, mint kaland gondoltam, hogy most én ezt úgy bevállalom, ezt a magyar kalandot, és úgy kerültem én Magyarországra. Én közgazdász vagyok, Németországban végeztem, hát ezt már említette, és egy nagyon szép pozícióban dolgozok itt Magyarországon, egy magyar cégnél, sőt egy állami non-profit KFT-nál, a műemlékkel foglalkozunk. Nekem egy nagyon szép feladatom van, mert én tájékoztatom a illetékes családokat, hogy mi történik a régi családi kastélyokba. Úgyhogy ez egy nagyon szép feladat, egy nagyon nemes feladat, és nagyon szép, hogy a mai Magyarország ilyen, hogy is mondjam, ilyen személyekre tart igényt.
Akkor vissza a gyökerekhez, tehát vissza azzal foglalkozik, amivel gyakorlatilag nagyszülei, a dédszülei éltek.
Igen, igen, hát nyilván az ingatlanok az egy nagy téma nálam, mint hobbi is, meg hát nagyon érdekesek is ezek a különböző kastélyok, mindegyik egy másik atmoszférával, egy másik történelemmel, szóval ez egy nagyon szép feladat. Nem azt mondom, hogy könnyű, és nem azt mondom, hogy mint egy Németországban szocializálódott személy egyszerű megállni a helyét az embernek a magyar munkavállaló valóságban.
Hány éve?
Két éve vagyok itt.
És mikor tanult meg magyarul?
Hát mi otthon magyarul beszéltünk, úgyhogy ez magától jött. És nyilván én úgy gondolom, hogy egy óriási nagy része járt ahhoz hozzá, hogy lett egy magyar baráti kör. Nyilván, hogy aktív maradt a nyelv. Viszont hozzá kell tennem, hogy sokan észre lehet venni, hogy most az én nyelvem is már alakult. Mert hát én milyen magyar nyelvvel nőttem föl? Hát apukám, aki 21-ben született, anyukám, aki 60-ban hagyta el az országot, szóval az én magyar nyelvem az azért enyhén azért különböztet a mondjuk...
Nem nagyon érződik?
Hát köszönöm szépen!
Hogyan éli meg mindennapjaiban azt az erkölcsi és szellemi örökséget, amit otthonról örökölt? Volt-e erről otthon szó, hogy milyen származású, honnan jött a család?
Nyilván, ha a származás volt, téma volt persze, a gyökerek, a családi tárgyak. Azt kell mondanom, hogy nekem, hogyha így visszaemlékszem, nekem inkább a anyai nagymamám volt, aki azt mondta, hogy Stefikém, soha ne felejtsd, Magyarország legelegánsabb családokból származol, nekem, mint gyerek, ebben mindig csak a bábai baj és a vajai vaj maradt meg, mert azt viccesnek találtam, hogy apa része bábai baj, és anyai része vajai vaj, ami persze jó messze van a családfába, de hát na így jegyeztem ezt mindig, szóval ő hangsúlyozta ezt. Mondom, szüleim inkább próbáltak belőlem egy tisztességes, szorgalmas keresztény embert nevelni, amit remélem, hogy sikerült, és büszkék rám. 10 éves voltam körülbelül, rendszerváltás után, akkor anyukám megkért apukámat, hogy mutassa meg a gyökereket. Hát nyilván mi Balaton-Kenesén voltunk, hát onnan tét nem annyira messze, úgyhogy az egész család elment Pokvára kirándulni. Hát akkor még, mint raktár használta a honvédség a kastélyt, szóval ez még nagyon-nagyon a rendszerváltás közelében volt. Röviden elmondva, nagyon megalázták apámat, mert hát nyilván mondták, hogy takarodjunk innen. Anyámnak kihúzták a filmet a fényképezőgépből, és én arra emlékszek, mint gyerek, hogy hát Pokvár előtt elsétált apám, és a régi parádé istáló fele sétált. Oda mentem apámhoz, és megfogtam a kezét, és akkor azt mondta hozzám, hogy most hagyjál egy kicsit egyedül.
Mondom, megrohanták őt a emlékek.
Nyilván, és akkor anyukám mesélte, hogy aznap este hajnalig beszélgettek egy üveg konyak mellett, és azt mondta anyám, hogy apám egy olyan állapotban volt, hogy ő tudta volna, hogy ez neki mennyire felzaklatja ez a kirándulás, akkor nem kéri meg.
Lette valamilyen módon kárpótolva a család?
Kaptunk kárpótlást, egy nevetséges összeget. Mondjuk ahhoz képest, hogy nem vagyunk egy nagy főnemes család, ahhoz képest elég sokat kaptunk, mert hát elég nagy volt a birtok, ahogy előbb említette. De apukám azt mondta, hogy ő egy országban, ahol mindent elvettek tőle, ahol soha többet nem fog tulajdonos, vagyis nem akar földeket. Na, hozzá kell tennem, hogy azért nekünk van egy kis nyaralunk Balaton-Kenesén, mert anyukám azért nagyon akarta, és hát olyan ürgyes a gyerekkel, meg stb. Szóval lett egy kis nyaraló, de apukám ezt nagyon-nagyon elzárkózott ez elől, és azt kell mondanom, hogyha ezekből a kárpótlási jegyekből földet vett volna, akkor most másképp állna a család, viszont megértem teljesen a döntését.
Teljesen érthető egyébként ez a hozzáállása az édesapjának, hiszen 21-ben született, 20-30 éves korában törték ketté az életét 40-es években, és bele tudom élni magamat ebben a helyzetben, amikor az életem derekán ez történik velem, és utána az ember már valójában nem is hiszi el, hogy újból visszakerülhet, vagy visszajuthat abba.
Apukámnak ebben teljesen igaza volt, hogy távol akarta magát ebből tartani. Én ezt teljesen támogatom ebben. Nagy szerencsénk van, mert a családi kastély privát kezekben van. Most is interneten meg lehet találni Halászi kastély szálló néven. Múltkor kerestünk rá, és találtuk meg, és hát az új tulajdonos nagyba tatarozza és fenntartja, és hát ez egy óriási ajándék. Hát apukám is hálás volt. Hát, hogyha mi most mondjuk visszakaptuk volna az épületet, hát nem is tudtunk volna vele mit kezdeni. Ez egy 26 szobás kis kastély, de hát azért azt fenntartani azért az nem egy könnyű feladat.
Bevallom, én is, mielőtt beszélgettünk, vagy a riport előtt, én is meguglisztam, és így találtam meg ezt a kastélyt. Egyébként ajánlom a hallgatóknak is, mert tényleg egy nagyon szép és impozáns, és ember örül, hogy azt látja, hogy egyben van, és szép is. A sok lepusztult és félromos állapotú kúria mellett.
Nagyon, igen. Szomorú dolgokat láttunk itt. És érdekes, mert hát otthonok voltak, aztán ilyen rövid időn belül úgy leépült, és szétrombolták, hogy hihetetlen. Még egyre gondoltam, talán az érdekes lehet talán a hallgatónak, különbségek a magyar nemesség és a német nemesség közt. Én a nemességet, mint nagyon visszafogott, elegáns, hogy is mondjam, társadalmi réteget ismertem ki Németországba, és legnagyobb meglepetésemre, itt Magyarországon azért kicsit másképp vannak a dolgok, szóval észrevettem, hogy itt egy árati nagy igény van, amit a szereplést igényel, és látom, hogy nagyon a nemesség nagyon szeretne példaképet adni, ami hát közben sikerül, közben nem. Szóval ez egy óriási különbség, hogy úgy érzem, hogy egy kicsit az elegancia hiányzik a magyar nemességből, meg egy kicsit talán az alázat is, de hát nyilván azért a kommunizmus nagyon sok mindent tönkretett, szóval én gondolom, hogy ezzel függ ez egy kicsit össze. Én magam próbálok valahogy tisztességesen végigmenni az úton, nem tartom fontosnak, hogy jótékonykodásaimat felrakjak a Facebookra, nem hiszem, hogy ez fontos, és én azt hiszem, hogy eddig tudok a tükörbe nézni, és remélem, hogy a felmenőim, szüleim valamilyen szinten büszkék rám, akkor is, hogyha most nem vagyok egy óriási nagy pozícióba. Én Magyarországra jöttem, akkor főleg a ifjúság, a nemes ifjúságnál hallottam ezeket a hangukat, hogy hát pecsétgyűrű hordás. És elhatároztam, hogy a hallgatóknak elárulom, hogy én miért hordok pecsétgyűrűt. Én a pecsétgyűrűmet érettségére kaptam szüleimtől, és eleinte nem is hordtam, hogy őszinte legyek. Hát, hogy az ember utazás, vagy valamilyen családi esemény volt. Amikor aztán apám meghalt, akkor úgy kialakult, hogy minden fontos eseményre fölvettem a pecsétgyűrűt. Szóval mindig, ha úgy éreztem, hogy jó lenne, hogyha az öreg valahogy kezen fogna, akkor fölvettem a pecsétgyűrűt, és ez így megmaradt nekem. Szóval hallottam itten sok ilyen hangokat, hogy az mennyire sznobizmus, hogy az ember fölvesz egy pecsétgyűrűt. Hát nekem mást jelent, nekem azt jelent, hogy apám valahogy belem van, hogyha hordom ezt a pecsétgyűrűt. Ez egy nagyon kis intim információ az én életemből, vagy mint nemes, így a hétköznapokban.
Nem, ennek örülök nagyon, hogy ez így szóba került, mert hát ugye én is hasonló származású vagyok, és én sem hordom a pecsétgyűrűt. Sokan kérdezik tőlem is, hogy miért nem. Bár van pecsétgyűrűm nekem is, és én ezt a diplomámra kaptam a szüleimtől. Ők kérdezték, hogy mit szeretnék. Tulajdonképpen csak a fontosabb eseményekkor akkor veszem esetleg föl, de nem feltétlenül hordom, mert nem hiszem, hogy ezzel kéne nekem mutatnom, hogy honnan jövök, és mi az én származásom, hanem inkább a viselkedésemmel, megjelenésemmel és az emberekhez való viszonyom.
Ez, kell ezt megmutatnom. Ez teljesen így látom én is. Hát mégis a nemesség az kötelez. Egyébként apukám mondta mindig, hogy a tulajdon is. Hát azt kell mondanom, hogy én egy kicsit úgy vagyok, mint a lótenyésztéssel. Hogy a lónak is lehet egy jó pedigréja, de a végén az ember nem a papíron lovagol. Szóval én úgy gondolom, hogy a mai világban mindenkinek megvan a lehetősége magából a legjobbakat kihozni. és ezt nagyon kívánom mindenkinek.
Hát ez egy nagyon szép végszó volt, köszönjük szépen. Szeretném megköszönni, Stefani, hogy eljöttél ide a stúdióba, és a családodról meséltél, és életedről is beszéltél, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy a mai napon is velünk voltak, és 2 hét múlva 8:30-kor találkozunk újabb vendégemmel. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindörökké, amen!
Hírek.
Nem engedték hazatérni Belaruszba a Minszki